neked.
Mit tehet egy társ, egy feleség, hogy motiválja a párját a szűrővizsgálatokon való részvételre? A férfiak egészségének nemzetközi hetén erről is beszélgetünk. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Számítok a figyelmükre.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldon.
5 óra múlt 7 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Június 17-e szerda van, ma a Laurákat és az Alidákat köszönhetjük, és ahogy a hírekben is hallhatták, ma az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja van, amelyet az ENSZ közgyűlése 1994-ben nyilvánított világnappá. Hogy ma a természet védekezik-e a szárazság ellen esővel, az még kérdés. Most jöjjön néhány témaajánlat. Közös erdei óvoda programot indít az Agostyáni Ökofalu, a Természetes Életmód Alapítvány, valamint a Tatai Kertvárosi Óvoda. A közös munka célja, hogy a gyerekek megismerjék a környezetüket és a természetet.
Tanuljuk a gondoskodást. Az megy be nyúszítetetni, simogatni a kis szegfüvet. Az megy be, aki meg tudja fogni az öntözők, annál viszünk egy kis vizet. És gyönyörködünk benne.
Különleges kulináris ízek, titkos lelőhelyek és arannyal vetekedő árak. A szarvasgombát ma már termeszteni is lehet, bár a recept, hogy miként kerül egy facsemete alá a gomba, szigorúan őrzött. Galgahéven működik a hazai szarvasgomba termesztés egyik nagy ültetvénye.
A csemetét már mag korától, vagy nagyon kicsi korától kezdve együtt neveljük a szarvasgombával, ugyanis ez be van oltva, de a kapcsolat az még most kezd kialakulni kettejük között.
A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Máté Szalka közelében fekszik Vaja. A település legfőbb nevezetessége a Vályi kastély, amely a Rákóczi Szabadságharc egyik fontos emlékhelye. Az épület a Felső-Tiszavidék egyik legszebb reneszáns stílusú kastélya, amely múzeumként szolgál. Ma a Hangtárban ide látogatunk el.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Második Rákóczi Ferenc, amikor Vaján járt két alkalommal, akkor ebben a teremben tanácskozott.
Molnár Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum Vaj Ádám múzeális gyűjteményének vezetője, Vaja egyik legszebb és történelmi szempontból is legfontosabb épületéről, a Vaji kastélyról mesél.
A kastély régészeti feltárása során kerültek elő azok a motivumrendszerek, amelyek itt a terem boltívek záródásánál láthatóak, tehát a történelmi időkben ez volt a kastély díszterme.
Második Rákóczi Ferenc első látogatása Vaján 1703. július 19-én történt.
Az a célja Rákóczinak, hogy a vaiakat és a vaji családon keresztül Szabolcs megye majd az ország nemességét megnyerje a felkelés ügyének. Az lett az eredménye ennek a vajai tanácskozásnak, hogy másnap Vaji László elmegy Kisvárdára, mint Rákóczi követe, ugyanis a kisvárdai várba zárkózott be Szabolcs megye nemessége. Akkor még nem csatlakoznak második Rákóczi Ferenchez, de néhány héttel később már Rákóczi biószegi táborába, amely most Párcum területén található, oda mennek és támogatják második Rákóczi Ferenc szabadság küzdelmét.
1711. január 31-én a szabadságharc hanyatlásának az időszakában a fejedelem ismét Vajára látogatott.
Ezen a tanácskozáson megbeszélésen Pálffy tábornok felajánlja, hogyha lemond Erdély fejedelemségéről, akkor minden más rangját, jószágát, birtokát megtarthatja. Tudjuk azt, hogy Rákóczi ezt nem teszi, inkább választja az emigrációt.
A Vaján található Vaji kastélyt a 17. század elején építette a Vaji család. Legelőször reneszánsz stílusban az épület középső része készült el.
majd két ízben bővítik. Először az északi toronya, amelyet a főépület nyugati részéhez építenek, majd a déli tornyot a kastély délkeleti sarkához építik, így a 18. század elejére adja azt az arculatot, azt a formát, amelyet ma is láthatunk.
Az épületet a vaiak mindig is lakóépületnek használták egészen 1941-ig.
48-tól 59-ig különböző közösségi célokat szolgál az épület. Borbély műhely, orvosi rendelő, ahol vagyunk, tanterem volt. Aztán elérték azt, hogy 1960-62 között restaurálják a kastélyt, és 1964. október 4-től megnyílt a Kuruczvai Ádám Múzeum.
Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Kárpát-medence nagy részén borult most az ég. Bécsben gyenge nyugati szél fúj, 21 fokot mértek. Grácsban 17, Pozsonyban 21 fok van. Kassán esik az eső, 16 fokot mértek. Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron 17, Aradon 15, Újvidéken 15, Csíkszeredában pedig 17 fokot mértek most hajnalban. Kifejezetten az agostyáni ökofalu adottságaira hív életre erdei óvoda programot a Természetes Életmód Alapítvány, valamint a Tatai Kertvárosi Óvoda. Az intézmény pedagógiájában hosszú évek óta kiemelt szerepet kap a természeti nevelés. Júniusban például minden óvodai csoport egy különleges természetközeli élményt szerezhet a Natura 2000-es területeken. Somhegyi Gitte összeállítása.
Félig nyitott a gyűrű, ezért tudom oldalról ráhúzni a madár lábára.
A madár fiókák gyűrűzésének is szemtanúja volt a Tatai Kertvárosi Óvoda Süni csoportja, hiszen a gyerekek az agostyáni ökofaluban tettek látogatást, igaz, nem az első alkalommal. A többszörösen zöld óvoda címet elnyert intézmény szoros kapcsolatot ápol a természetvédelmi területtel, és már egy közös pedagógiai programot is kiépített a létesítmény, valamint a Természetes Életmód Alapítvány. A közös munka célja, hogy a kicsik megismerjék azt a világot, amibe beleszülettek. A sikeres misszióhoz pedig élményekre is szükség van, korosztályi sajátosságnak megfelelően. Ezt Petőn és Áradi Zsuzsanna intézményvezető emelte ki a helyszínen.
Az egész óvoda koncepciója a környezeti nevelésre épül, ez benne van a tanmenetünkben, az egész éves munkánk erre épül, és nagyon fontos, hogy időről időre ellátogassunk a gyerekekkel egy természeti környezetbe, egy önellátó gazdaságba, és a gyerekek itt teljesen a cselekedeteinken keresztül tanuljanak. Ez a legfontosabb. Ez az élmény alapú pedagógia, ez a mi kincsestárunknak az alapja. Az is fontos, hogy találkozzanak agyaggal, tudják mi az, hogy sár, agyag, tapasztás, fantasztikus programokkal, élményekkel. Az állatok test közelben program az folyamatosan megy. Lóhátára ülhetnek, szőrén ülik meg a lovat, és két nagyon izgalmas napot töltenek el.
Az erdei óvoda mintaprogram 1986-ban született meg hazánkban, ám az agostyáni ökofalu és a tatai óvodapedagógusok kifejezetten a Natura 2000-es területre specializálódott tematikát szeretnének megalkotni. Ez mindenki saját tudásának megfelelően járul hozzá a projekt megvalósításához, hiszen egyedülálló értékekkel és lehetőségekkel rendelkezik a helyszín, amelyre Labanc Györgyi, a Természetes Életmód Alapítvány elnöke hívta fel a figyelmet.
2006 óta Natura 2000-es terület vagyunk, 13 óta a Gerecsen a Turpark vagyunk, és a 15 óta pedig a KEM értéktárba is bekerültünk, mind a mellett, hogy a Prima díjat is megnyertük. És ez azért mondom, mert aki csak ide eljön sétálni, az nem is gondolja, hogy mi a csodát keresnek itt az óvodások. Ez egy olyan oktatóközpont, és nagyon idézőjelbe teszem, egy terepi oktatóközpont, ahol a természet közeli életet lehet tanulni. A gyerek annyira érzékeny erre a világra, amiben beleszületett, azt gondoltuk, hogy ez nagyon fontos. Ugyanígy a háziállatok, a mögöttünk van egy gazdaság, tanuljuk a gondoskodást. Az megy benyúszítetetni, simogatni a kiszedt füvet. az megy be, aki meg tudja fogni az öntözőkannát, viszünk egy kis vizet. És gyönyörködünk benne, tehát van mit megfigyelni. És ezt le is rajzolják később a gyerekek, mert ugye nagyon fontos, hogy a bal agyféltekünk az okos, a jobb meg az érzékenység a világra, és mind a kettőnek teret adunk.
Az erdei óvoda programban a gyerekek tehát testközelből ismerkedhetnek meg a gyógynövényekkel, az állatvilággal és a természet erejével, valamint szépségével, amelyre már nekik is vigyázniuk kell.
4:06 múlt egy perccel. Szépek, sokszor csillogóak és sok ember számára vonzóak. Egyre népszerűbb az ásványgyűjtés. Bőrzéken csodálatos érceket, ásványokat, de akár kapitális féldrága köveket is látni. Emellett azonban sokan indulnak kutatóútra is, akár úgy is, hogy nem ismerik a gyűjtés szabályait. Érdekes változatos ásványok kerültek a felszínre hazánkban is, főleg a Zemplénből és a Mátrából, az egykori intenzív vulkáni tevékenységek nyomán. Ezek a vidékek ugyanis gazdagok különféle kvarcváltozatokban és ércásványokban. Mátrafüreden Tarnóci László, Félegyházi Tamás geológus bányamérnökkel beszélgetett.
Először geológus lettem, és geológiai szakközépiskolába jártam, majd ennek folytatásaként lettem bányamérnök, de az ásványok szeretete az világéletemben megmaradt, és 1995-ben, 35 éves koromban, amellett, hogy bányamérnökként már dolgoztam, a régi szerelem megmaradt, és így megnyitottam ezt az ásványboltot.
Mátrafüreden, Félegyházi Tamás ásvány üzletében olyan különleges ásványok vannak, hogy el sem hinném, hogy ezek jó része innen a Mátrában származik. Találhatunk mi a föld felszínén is ilyen különlegességeket? Esetleg rálépünk, észre sem veszük, mert ahhoz ketté kellene vágni?
Hát itt az ásványboltban is a világ minden részéről találhatunk ásványokat, még Madagaszkárról, Tasmániából is, de természetesen megtalálhatóak a mátrai ásványok is, amelyeket jó magam is évtizedek óta gyűjtöm. Ezek az ásványok részben felszín alól, részben pedig felszínről kerülnek begyűjtésre. Felszín alól elsősorban a régi gyöngyös-oroszi észbányák, illetve a porásasvári ércesedés egykori vágataiból kerültek fel ásványok. Hát ezek ma már nagyon ritkák, és ma már gyakorlatilag nem gyűjthetők.
Azokból esetleg találhatunk a kitermelt földben, a meddőben, vagy pedig le lehet menni még a bányába?
A Mátra Szent Imrei akna az bezárás alatt van, annak a betömedékelése van folyamatban, de van gyöngyös-orosziba károlyt előtt, a régi irodaépületek mellett egy altáró, ami összeköttetésben volt a Mátra Szent Imrei aknával. Mai napig összeköttetésben van, de járni már nehezen járható. Itt is részben elkezdték a tömedékelést, és az itt kifolyó bánya vágatokból összegyűlő vizet pedig kezelik és tisztítják, és úgy megy bele a tokapatokba.
Ön hány méter mélyen volt már a föld alatt?
Én, amikor még lehetett, kutatótárokba jártam főleg, hát abból a leghosszabb az 6-700 méter volt a földnyobrába befelé, de ezek majdnem szintes vágatok.
Ha az ásványgyűjtő rálel egy értékes dologra, azt elviheti?
Na, ez egy jó kérdés. Volt itt egy természetvédelmi törvény, ami részben szabályozott valamit, főleg a védett ásványokat, de hát az nagyon kevés Magyarországon. A Nemzeti Park elvileg régebben adott ki gyűjtésre engedélyeket, de ez tényleg csak 1-2-3 engedély volt, és ennek is szigorú szabályai voltak. Akinek volt engedélye, az egy bizonyos mértékig megbonthatta a felszínt, de vissza is kellett állítania a megbontott felszínt. Na most manapság rengeteg ásványgyűjtő partizán fordul elő itt a Mátrában is. Vannak olyanok, akik képesek szétverni minden felszínen található követ, és 1-200 forintért árulják a neten. Hát ezeket nehezen mondanám ásványgyűjtőnek. Aki egyébként így magánemberként el akar menni gyűjteni mondjuk itt a Mátrába, ő rá is vonatkozik az én tudomásom szerint 20 centiig megkapirgálható a földét, és vissza kell temetni. Most természetvédelmi területen tilos, tájvédelmi körzeten belül is tilos a gyűjtögetés, az azon kívüli területekre vonatkozik ez a kis maszek gyűjtögetés.
Saját gyűjtéséből mire a legbüszkébb?
A Mátrában a legszebb darabra nagyon büszke vagyok, de ugyanígy büszke vagyok egy olyan ásványra is, amit én találtam meg a Mátrában elsőként az országban. Ez egy Monokatait nevű kék kis ásvány, a Miskolci Múzeum vizsgálta be és határozta meg.
Ezt a Hermonotó Múzeum őrzi, vagy pedig önnek egy becses darabja, és ott van a polcon?
Ebből egyetlen egy darab volt, amit a Szakás Sándor meghatározott, és ő náluk található.
A Mátra után Dél-Dunántúlon Komlón folytatjuk műsorunkat. A baranyai település hét dombra épült, mint Róma, de a város nem csak erről és bányász múltjáról híres. Kevesen tudják, de a legnagyobb jelentőségű dinoszaurusz lelet a Komlószaurusz névre keresztelt egykori ragadozó állat nyomait ott találták meg, éppen a bánya tevékenységnek köszönhetően. A Komlószaurusz áll a középpontjában a Komlóverzum múzeumi térnek is. Henn Tamás múzeológus Bicsák Esztert kalauzolta a Komlószaurusz nyomában.
Induljunk el a dinoszauruszok földjére. Hogyan kell elképzelni a több száz millió évvel ezelőtti Komlót, vagy ezt a térséget?
Talán jó úton járunk, hogyha egy tengert képzelünk el, hiszen a Kárpát-medence földtörténetében sokkal hosszabb ideig volt vízborítás, mint amennyi ideje szárazföld létezik. Nem meglepő, hogy az ősmaradványaink, illetve a környékről származó egyéb leletek ezekről az időszakokról tanúskodnak. Különféle tengeri életközösségeket és ezeknek az élőlényeit mutatjuk be a kiállításunkon.
Közben beértünk egy kicsit ilyen félhomályos térségbe. Hú, hát ezek ilyen úszó lények, ugye? Iszonyatosan hosszú nyaka van az egyiknek, és elég riasztó fogsora.
Ez a villányi sekélytengeri hüllők és élőhelyük, és tulajdonképpen ezek azok a ősmaradványok, amelyek nem a mecsekből, hanem egy kicsit távolabbra a villányi hegységből ismertek. Ezekről az őshüllőkről azért a tudományos berkeken kívül meglehetősen keveset lehet hallani. Annak ellenére, hogy itt a triász időszakban mintegy 230-235 millió évvel ezelőtt azért egy virágzó életközösség tanúi lehettünk volna, különleges állatokkal, őshüllőkkel.
Valahol úgy tudom, hogy vannak itt dinótojások, és errefelé találjuk azt a bizonyos Komlószaurusz, amelynek érdekes a története, mert hiszen magát az állatot rekonstruálva, vagy hát így műanyagból megalkotva láthatjuk, viszont csupán a lábnyomát ismerjük.
Az egyik legkülönlegesebb része az új látogatóközpontnak a jura időszakot bemutató rész, és ennek pedig a Komlószaurusz nyilván a főszereplője. Ez a mai Magyarország területén elsőként felfedezett dinoszaurusz, és nagyon helyesen hangzott el, hogy csak is és kizárólag a lábnyomairól ismerjük ezt az állatot.
Honnan tudjuk akkor, hogy így nézett ki? Az így nézett ki alatt a kedves hallgatók értsenek egy, ha jól látom, akkor ugye két lábon szaladgáló, tehát ilyen szempontból a jobban ismert Tyrannosaurus rexhez hasonló állat, bár most már ráncolja a homlokát, biztos nem hasonlít, de minden esetre a melső két végtagját azt valami másra használta. Ezek szerint talán húsevő, és ha jól látom, akkor gyorsan tudott futni.
Ezeket mind-mind a lábnyomokból lehet tudni, amelyeket pedig a környékbeli Komló, illetve pécsi szénbányászatnak köszönhetünk, hiszen ezekben a bányatérségekben került elő az a több száz Komlószaurusz lábnyom, amelyek alapján a kutatók megpróbálták rekonstruálni. Nagyjából egy olyan 2-2,5 méteres hosszúságot elérő, tehát viszonylag kis testű dinoszauruszról lehetett szó, két lábon járó állat lehetett, amely valószínűleg csoportos életmódot folytathatott, legalábbis az egymásra párhuzamosan futó lábnyom sorozatok, csapások erre engednek következtetni.
Hogyha ide jövünk, akkor is nekem ez a kedvenc részem, azt hiszem itt fel kell kapcsolni valami selfie lámpát, és föl lehet csücsülni erre a Komlószauruszra, ezt azért most, hogyha megengedi, akkor megtenném.
Igen, ez a lovaglós dinoszauruszunk szintén egy olyan interaktív velem, ami a gyerekek nagy kedvence. Egy olyan kitétellel, hogy ő itt egy kicsit kakuktojás, ugyanis ez nem Komlószaurusz, hanem egy Lilian sternus. Ez egy olyan faj, ami Közép-Európa egyéb vidékeiről ismeretes.
Megpaskolom, nehogy valami bántódás érjen engem, amíg itt leszállok. Amit a háttérben hallunk, azok a hangok, azokat honnan azonosították? Biztos, hogy ezek voltak a dinóvilág hangjai?
Biztosak természetesen semmiben nem lehetünk, hiszen erre vonatkozóan konkrét bizonyítékaink nincsenek. Hasonló testfelépítésű jelenleg is élő állatok alapján próbálják rekonstruálni azokat a hangokat, amelyeket a korabeli dinoszauruszok kiadhattak, de körülbelül, hogyha egy ilyen sűrű juraidőszaki erdőben jártunk volna, valami ilyesmiket hallhattunk volna a bozótból.
Pár száz millió évvel ezelőtt járunk, mindent sikerül onnan bemutatni, ami a térségre jellemző.
Minden természetesen sosem sikerül bemutatni, ez mindig a muzeológusok legnagyobb bánata, hiszen ők azért szeretnének minél többet megmutatni a gyűjteményi anyagaikból, de erre soha nincsen sem elég hely, sem pedig elég idő.
Pár hete jártam itt a múzeumban legutóbb, és megállapítottam, hogy nem érzem rendesen, talán a cédrus egyébként igen.
Olyan illatkamrát szerettünk volna itt kialakítani, amely olyan illatokat mutat be, amik jellemzőek lehettek egy ilyen 200 millió évvel ezelőtti erdős térségre, amit a környékünkön nőhetett.
Tehát a cédrus, az például nyilván meg az erdély fenyőol, de ez micsoda?
Ez egy vetiver névre hallgató illóolaj, ami egy ilyen fás növényes egyedi illattal rendelkezik. Pontosan ugyanolyan illatokat nem tudunk bemutatni, amelyeket itt érezhettünk volna, ezért olyanokat gyűjtöttünk össze, amelyek nagyrészt hasonlíthatnak.
Van, aki rajong érte, és képes sok pénzt fizetni egy darabért, más pedig Legyünk őszinték, még a szagát sem bírja. A szarvasgombát a mai napig misztikus légkör veszi körül. Titkos lelőhelyek és arannyal felérő ár van köztudatban. Ma már azonban nem csak keresni, de termeszteni is lehet ezt a csemegét. Igaz, a recept, hogy miként kerül a fa csemete alá a gomba, szigorúan őrzött. A hazai szarvasgomba termesztés egyik úttörője Galga Héven, illetve Aszódon alakított kiültetvényt. Innen kerül ki a hazai szarvasgomba termesztés alapjául szolgáló facsemete állomány, csak nem 90%-a. Ott járt Gergő Judit.
Igazából maga a recept az titkos, tehát ezt mindenki, aki ezzel foglalkozik, magának fejleszti ki. Én is több helyen jártam a világban, és összeszedtem a tapasztalatokat. Itt az a lényeg, hogy a csemetét és a szarvasgombát együtt neveljük.
Ezt mondja Csorbainé dr. Gógán Andrea szarvasgomba termesztő tudományos munkatárs Galga Hévízi csemete kertjében, ahol most éppen 2 éves növényeket gondoznak.
A csemetét már mag korától, vagy nagyon kicsi korától kezdve együtt neveljük a szarvasgombával, ugyanis ez bevonultva, de a kapcsolat az még most kezd kialakulni kettejük között. Van egy oltóanyag, amiben aktivált spórák vannak, gombaspórák, és ezt juttatjuk rá a csemetének a gyökerére, és ők elkezdenek kapcsolatba lépni egymással, és ez egy hosszú folyamat, azért is mondtam, hogy 2 évig tart, míg kialakul. Mikoriza jön létre, ez azt jelenti, hogy a gyökér és a gomba összenő, tulajdonképpen szétválaszthatatlan testvérek lesznek, vagy társak lesznek ebben, belenő a sejtek közé a szarvasgomba fonala, gombafonalak, beborítja a gyökeret kívülről, és kívülről is különböző gombafonalakat erez be aztán a talajba. És ez a folyamatot csináljuk itt mi.
A termesztés folyamatát Hajdú Gábor, a Szarvasgomba Termesztők Országos Szövetségének elnökségi tagja magyarázza.
Ugye ez egy csemete kert, itt nőnek föl a csemeték, és ezek a csemeték kerülnek kiültetésre azt követően, miután elérik a megfelelő kort, illetve mikorizáltsági szintet, kiültetésre kerülnek egy ültetvénybe vagy erdőbe. Az erdő az egy sajátos magyar termesztési technológia, tőszám teljesen más, egy erdőben sokkal több csemetét ültetnek el, mert annak a célja az erdő létrehozása. A mi esetünkben itt föld alatti gomba termesztésről van szó, tehát az a célunk, hogy a föld alatt szarvasgomba teremjen. Amely csemetéket itt látunk, ezek kerülnek már kiültetésre, és ezeknek a gyökerén, hogyha most az Andrea ott kivenne egyet, akkor meg tudnám mutatni, de leginkább mikroszkóp alatt, hogy ott vannak ezek a pici mikorizák, amelyek aztán később 6-8-10 év alatt szarvasgombává érnek.
Andrea a Galga Hévízi csemetekert mellett több hektáron gondoz ültetvényt Aszódon.
Az első parcella, amit létrehoztunk, az most egy 6 éves nyári szarvasgombás parcella, közönséges magyaró bokrokkal. Itt mögöttünk találhatók, szép nagy bokrok már, jó egészségesek és hatalmasan nőttek, ez a szarvasgombanak is köszönhető. Emellett van egy 3000 négyzetméteres kísérleti parcella, csertölgy és kocsányos tölgy van, isztriai és nagyspórás szarvasgombával, illetve a terület nagy részén egy erdősítés volt, ez 3,7 hektár, ami alapvetően kocsányos tölgy és csertölgy, de itt is már kibújt belőlem a kisördög, és már mindenféle egyéb fajokban gondolkozok, hogy azzal fogok úgynevezett elegyíteni, új fajokat behozni.
A szarvasgomba termesztés nem csak a termésről szól, de a természet egyensúlyának fenntartásáról is, mondja Csorbainé dr. Gógán Andrea.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően a gondolkodásunkat kell megváltoztatni akkor, amikor arról gondolkozunk, hogy szarvasgomba termesztés, vagy úgy általában a mezőgazdaság. Tehát el kell felejteni azt, hogy nekünk van egy játszóterünk, ahol mi mindent módosítani akarunk és tudunk, hanem fordított helyzet van. Van egy helyzet, amihez nekünk kell alkalmazkodni, és ott kell megtalálni a legjobb megoldásokat. És nagyon fontos, hogy mindez úgy történjen meg, hogy nem okozunk kárt azon a területen, és nem okozunk kárt abban az élőhelyben. És ha lehet, és nekem inkább ez a cél, akkor tovább visszafejlesztjük a természetesség felé ezt a dolgot. Az, aki szarvasgombát szeretne termeszteni, és szarvasgombát fog termeszteni, az egy élőhelyet hoz létre. Amikor itt sétáltunk, akkor is látszott, hogy ez egy kvázi dzsungel. Ugyan most nem látszik a fiatal parcellánk, a fiatal ültetvényünk, de ott is egy erdő fog kialakulni, egy élőhely, egy életközösség, és ezt kell felépítenünk. Én nem régen kezdtem el foglalkozni a regeneratív szarvasgomba termesztéssel. Ez mostanában egy új irányzat a mezőgazdaságban, és az nagyon-nagyon-nagyon jól alkalmazható a szarvasgombára is.
Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy a témáról hosszabban is hallhatnak a Hely című műsorban ma délelőtt 11 órától. A műsorban nem csak a több éves szarvasgomba termesztés folyamatába pillanthatnak be, de kiderül az is, miért tudományos játszótér egy ültetvény, és hogyan, miként vadásznak argó kutyával a szarvasgombára.
MÁV Info.
Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak a vonalban. Jancsurák Bence, jó reggelt kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt péntekig pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a keleti ország részből közvetlen járatok várják utasainkat. Előre jelzem, hogy karbantartás miatt ugyancsak szombattól több vonalon is jelentősen módosul a menetrend. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A déli körvasút fejlesztése miatt a G43-as vonatok végállomása is Kelenföldre kerül át szombattól. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 6:01, jó reggelt kívánok! Ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Gergács Anikó. Sokfelé elverte a termést a jég, így volt ez a hétvégén az ország nyugati és déli térségeiben is. Jég pusztított Szerbiában, a Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. 6 óráig erről is beszélünk, most jönnek a hírek, a stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Az uniós források hazahozatalához szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM. Az átállás miatt átmeneti korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a viharos szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hamarosan kezdődik a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszi a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket szombattól egy héten át a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. A műfaj kiemelkedő hazai és külföldi képviselői vesznek részt a több helyszínen megrendezett eseményen. Ami az időjárást illeti, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve, főként keleten, észak-keleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 30, este 16 és 25 fok között alakul. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző pontjain, Gergács Anikó mondja el.
Budapesten gyenge északnyugati szél fúj, 21 fokot mértek. Győrött és Mosonmagyaróváron 19, Sopronban 17 fok van. Szombathelyen gyenge délnyugati szél fúj, 15 fokot mértek. Pápán 16, Veszprémben 17 fokot mértek. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon 16, Zalaegerszegen 17, Keszthelyen 16, Nagykanizsán 15, Kaposváron 16 fok van. Siófokon gyenge délnyugati szél fúj, 18 fok van. A Balaton vize 22 fokos. Pécsett és Pakson 18, Baján 16 fokot mértek. Kecskeméten mérsékelt északnyugati szél fúj, 19 fok van. Egerben 17, Széchenyben 13, Miskolcon 17, Szolnokon 19, Karcagon pedig 17 fok van. Debrecenben és Nyíregyházán 16, Záhonyban 14, Szegeden 16, Békéscsapán 19 fokot mértek. Kékestetőn élénk nyugati szél fúj, ott mindössze 13 fokot mértek most hajnalban.
Műsorajánlat.
Apa generációk.
nagy üzenetek.
Az én Stofán nagypapámnak volt egy mondása, aki a veszélyt keresi, az elvész benne.
Az egyik az egy konkrét üzenet, amit én elhoztam otthonról, ami egészen szó szerint úgy hangzik, hogy amilyet tépsz, olyat szagúsz.
Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Ezúttal a nagy üzenetekről. Kaptak-e otthonról életre szóló mondatot, és mit kezdenek vele? Felülírják, vagy megtartják? És rábíznak-e hasonlót a gyerekeikre?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Egészségünkhöz azzal is hozzájárulhatunk, hogy tisztában vagyunk vele, mit eszünk meg. Sajnos egyre több a környezetünkben lévő allergiás és súlyos betegségben szenvedő. Ehhez a jelenséghez nagy mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszerekben előforduló adalékanyagok, színezékek, továbbá vegyszermaradványok is. Nem mindegy, hogy a vetéstől a betakarításig milyen termékek kerülnek az asztalra.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos József növényorvos. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
6:06. Néhány ajánlat a következő szűk fél órából. A szezon nehezen indult, de az eddig leszedett cseresznye minőségével elégedettek nagy körülben. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen a fagy is okozott fejtörést.
Furcsa helyzet, de gondolom máshol is tapasztalják ezt, hogy a falu, mint termőhely, ugye a belső kertek, ami igen jelentős nagy körülben, ott rogyásig vannak a cseresznyék, a külterület, ami távolságban szinte 1-2 kilométeren belül van, ott pedig helyenként 100%-os fagykár van.
Sokfelé elverte a termést a jég, így volt ez a hétvégén az ország nyugati és déli térségeiben is. Jég pusztított Szerbiában, a Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára.
Van 11 ezer fa, most hogyha nézzük, hogy vannak hiányok, ugye, mert minden évben valami tönkretesz pár fát, számoljunk 10 ezeret, egy 8-10 kilós átlag hozamma, nem mondtam sokat, még keveset, úgyhogy itt egy 80-100 tonna megy a földön van.
3:45 után jövünk a részletekkel. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Egy gazdálkodó kertész számára nincs annál jobb, mint amikor a gyümölcsöt maga tudja megtermelni családja számára. Ám ahhoz, hogy a munka örömet, és ebben az esetben szó szerint gyümölcsöt is hozzon, oda kell figyelni a fajta választásra is. De hogyan válasszunk cseresznyefajtát a kiskertünkbe? Tanácsok Bozsik gazdától.
Milyen cseresznyefát ültethetnék közép kötött talajba, ami bőtermő, nem érzékeny és elrakni is lehetne?
Szerencsére ma már léteznek ilyen fajták a Magyar Nemzeti Fajtajegyzékben, és így ezek elvileg bármelyik faiskola járudából beszerezhetőek. Budapesti hölgyhallgatónk az Orom utcából a következőket írja. Ősszel szeretnék cseresznyefát ültetni, mégpedig középérésű, a Germesdorfihoz hasonló ízű, nem túl nagyra növő és öntermékeny fát. Lehet, hogy túl sokat várok el egy szegény kis fától? Az Alex, illetve új nevén az Axel, olyan új magyar öntermékeny cseresznye, amelyik késői érésű. A Sunburst nevű kanadai fajta is öntermékeny, a Germesdorfi óriás előtt érik, és nagyon finom. A világ első öntermékeny cseresznyéje, a Stella, viszont néhány nappal a Germesdorfi után érik. A magyar öntermékeny fajták férfi nevet viselnek, mint a Petrus és a Paulus. Érdemes ezeket keresni ősszel a faiskolákban. A női nevű magyar fajták viszont önmeddőek, ezekhez porzó partner kell. A Rita csodálatos korai fajta. A Linda is nagyon finom, értékes gyümölcsű, miként a Tünde, a Carmen, az Anita, az Ajda, a Vera és a Katalin is. Az öntermékeny fajtákat megismétlem. Sunburst, Stella, Axel, Petrus, Paulus. Kedves hallgatónk ezt követően azt írja, itt kérdezném meg, hogy ha azt mondják, hogy nem öntermő, az milyen távolságot jelent a beporzófát illetően, értem ez alatt, hogy a szomszéd kertben legyen egy másik cseresznyefa, vagy elég, ha a harmadik szomszédban van? Szóval ez nekem egy régóta húzódó rejtély, és nagyon érdekelne a megoldás. A válasz erre az, hogy minél közelebb van a két fa, amelyik egymást kölcsönösen beporozza, annál hatékonyabb a beporzás. A cseresznye és a megyfajták kölcsönösen jól porozhatják egymást. Dr. Brózik Sándor, a világhírű magyar cseresznye nemesítő mutatta Zuglóban, hogy egy megy és egy cseresznyefánál, ahol összeértek az ágak, mennyivel több gyümölcs termet, mint a fa két túlsó oldalán. A szakirodalmi adatokat kísérleti úton szerezték, hogy melyik fajtának melyik a jó pollenadója. Alapvető szempont, hogy a két fa egyszerre virágozzon, de ez még nem jelent megporzási garanciát, ha együtt nyílnak a virágok, mert sok probléma lehet a megtermékenyüléssel. Ezért mondta mindig Faluba Zoltán fajtakutató, hogy ha egy adott gyümölcsfajnál léteznek öntermékeny fajták, akkor a termés biztonsága érdekében azokat kell előnyben részesíteni, az önmedő fajták választása a termés biztonság szempontjából visszalépést jelent.
Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-73-00. Nagy körülben szombaton tartották a nagy cseresznyevásár elnevezésű rendezvényt, vasárnap pedig néhány termelő a szolnoki helyi termékpiacon kínálta a gyümölcsöt. Bár a korai fajtákban inkább a fagyaratott, a későbbi érésűek, mint például nagykörűi ropogós eredetvédett cseresznye, szép termést mutat. Bakos Csaba az árról és a növényvédelemről is kérdezte az őstermelő Barát József alpolgármestert.
Milyen minőségű terméket tudtak kivinni a két napon a piacra? Barát József alpolgármester, őstermelő.
A tegnapi cseresznyevásáron soha nem látott létszámba képviselték magukat a nagykörői termelők, több mint 30 árus jelent meg, egymás egyén hátán voltunk, úgy kínáltuk a cseresznyét a vendégeinknek. Ami jó hír, hogy igazán jó minőségű cseresznyét tudtunk az idén kínálni. Ami a legfontosabb és legörömtelibb, hogy a utóbbi pár év cseresznyelégy inváziója után alig találunk a csapdákban a cseresznyelégy nyomot. Tehát ami a laikusabbak is értsék, ugye, ami a kukacot okozza a cseresznyében. Úgyhogy ezzel a problémával nem kellett számolnunk. Az utóbbi napokban, hetekben az esők is némileg segítettek, úgyhogy a méret is kezdett kialakulni. Összességében egy rendkívül roppanós, fényes és mutatós gyümölcsöt tudtunk kínálni.
A megjelenő vízmennyiség nem okozta a cseresznyének a repedését?
Nem, nyomokban sem láttuk, tehát valószínűleg olyan annyira hiányzott, és nem annyira intenzív és hosszú esők voltak, hanem inkább áztató volt éjszaka is, tehát egyáltalán nem érzékeltük.
És a mérettel is elégedettek a nagykörűiek?
Nagyon furcsa a helyzet, és itt egy kicsit a fagyról is beszélnék, mert én mindig büszkén mesélem, hogy nagykörűben az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben minden évben születeltünk, még akkor is, amikor az országot sok helyen 100%-os fagytarolta. És ez tulajdonképpen az idén is igaz, annyi különbséggel, hogy a külterületet azért nagyon érzékenyen érintette a fagykár. Furcsa a helyzet, de gondolom máshol is tapasztalják ezt, hogy a falu, mint termőhely, ugye a belső kertek, ami igen jelentős nagy körülben, ott rogyásig vannak a cseresznyék, a külterület, ami távolságban szinte 1-2 kilométeren belül van, ott pedig helyenként 100%-os fagykár van. Ez a fagykár egyébként a utóbbi évek közkedvelt cseresznyét, a Carmen cseresznyét érintette leginkább, ami a koraiságával, a nagyságával ugye nagyon hamar népszerűvé vált. A germesdorfi az még talán érhetett volna egy kicsit, de most már hozza azt a roppanóságot és azt a különlegesen jó ízt, amire alapvetően a nagykörűek büszkék. A germesdorfiról annyit emelnék ki, hogy ami nem is igazából germesdorfiként illik már emlegetni, mert nagykörű ropogós néven 8. éve önálló fajta nevet kapott, és valószínűleg, hogy ez egy nagykörűben kialakult tájfajta, ami nyomokban hasonlít a germesdorfihoz, de annál szebb és jobb.
Az értékesítéssel van-e problémájuk?
Az értékesítésnek nagyon sok furcsasága van. Nagyon nehezen indult a szezon. Igazából a sok fagyos előrejelzés miatt, hogy arra számított mindenki, hogy nagyobb lesz a kereslet, de nagyon nehezen indult el az egyéni értékesítés. Érdekes módon a furgonos kereskedők is elmaradtak, nevezzük így őket a faluból. Néhány éve még 4-5 furgon állt és várta az árut, akik zöme ugye Lengyelországba szállított, és Lengyelországból erős fagyokat jelentettek. Mi azt vártuk, hogy ott erős lesz a húzás abba az irányba. Gyakorlatilag nem jelentek meg kereskedők, mindenki az egyéni stratégiát követi, illetve azért vannak próbálkozások csoportos értékesítésre, közösségekbe, internetes áruházakba, és ez talán, azt hiszem, ez is lesz a jövő.
Elégedettek a felvásárlási árral a nagykörű gazdák?
Igazából ki sem alakult, mert ahogy említettem, ezek a korai fajták, amiknek már itt van az időszaka, azok nagy részt lefagytak, a germánzdorfi most kezd el érni. Amiből kiindulunk, ugye ez a hétvégi esemény és a cseresznyevásár, én úgy gondolom, hogy itt elégedettek voltak a gazdák, de nem csak a gazdák, mi nem fesztivál árakat alkalmazunk, hanem egy teljesen bárki által megfizethető árakat, és talán ezért is sikeres a rendezvényünk, valahogy ez nálunk így alakult ki. Általában egy fesztiválon mindig emelt áron adják, nálunk teljesen normál árakon, és én az arcokon csak elégedettséget láttam, ez valószínűleg az ár miatt is volt, de az eladott mennyiséget tekintve még inkább.
Országosan idén közepes cseresznyetermés várható, ugyanakkor a terméskilátások vegyesek, térségtől és fajtától függően jelentősek a különbségek. Nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet piaci körképe szerint hazánkban idén 6-8 ezer tonna termés várható, míg egy jó évben általában 10-12 ezer tonna gyümölcsöt is betakaríthattak a gazdák. Nem csak a cseresznye érik, de más gyümölcsök is. Évek óta népszerűek a Szedd Magad akciók, amelyek Hevesvár megyében is elkezdődtek. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy egyre többen veszik a fáradtságot és szedik maguk a befőznivalót, mert hogy olcsóbb, mintha boltba vennék. Az egyik legnépszerűbb birtokon Nagy Rédén járt Pélisi Csenge.
Nagyon szépek ezek a kajszi barackok.
Igen, kireteket keresem, lekvárnak. Bartalni Óravec Mária vagyok. Én már gyakorlott háziasszony vagyok. Ami fönt van a fán, az befőtnek való. Ez meg
tudja,
lekvárnak.
Hogy mi mire.
Így van, pontosan.
És mennyit szed majd most?
Hát most meglátom, hogy mennyit találok. 15-20 kilót, már 10 kilót elraktam otthon, az már üvegekben van, és akkor még teszek, mert általában úgy van a barack, egyikében van, másikban nincs. Úgyhogy ilyen 2 évre rakok el. Ugye szeretik az unokák, gyerekek, hogy tudják, hogy a mama rakja el a finom lekvárokat.
És megéri így, hogy saját maga szedi? Nem. Olcsóbb így, mint aki megy a piacra megvenni?
Olcsóbb, és eleve én tudom azt, hogy milyen, mert piacon nem engednek így válogatni. Én meg ugye látom, melyik a puha, mert azért, hogy kis hibás. Én hazamegyek, már rögtön mosom, darálom le, hogy ez sokkal finomabb, mert puha.
Mit szednek?
A sárga barackot, cseresznyét, meg meggyakorlom.
És szívesen jönnek saját maguk szedni? Mióta járnak ide?
25-30 éve. Igen, és várjuk a barátainkat is.
Akkor ez egy családi vagy közösségi
igen,
program?
Az is, de nagyon finom, meg jó áron van. Kedvesen,
mint a boltban?
Sokkal. Ez egy élmény, egy kicsit gyerekkori élmény.
Háziasszonyként mit csinál a gyümölcsben?
Főzöm lekvárnak, meg befőtnek, illetve cukormentesen is. Nagyon szeretjük. Gyerekkori élményeink visszajönnek, mert hozzuk az unokánkat is.
Van mit szedni? Milyen az idei termés? Székely Zoltán nagy idei termelő.
Az idei termésre panasz nem lehet, megcsíped bennünket a fagy szele, de a gyümölcs majdnem átviselte teljesen. Ami viszont átviselte, azon nagyon szép termésünk van, és most meghálálják a fák a már 3 hónapja tartó öntözést.
Egészségesek a barackok is, a cseresznyék is?
Szerencsére igen. Nálunk a másik főnövény a cseresznye mellett az a kajszi. Ebből van, vagy 6000 fánk. Szét van húzva az érési sorrend, már 2 hete szedjük a sárga barackot, és még remélhetőleg 2 hónapig fogjuk.
Meggy is lesz majd célba is?
A meggy a leggyengébb pontunk most. Az öreg fáink sajnos kipusztultak, és a fiatal fák, amiket ültettünk, már évek óta azt rendszeresen látogatják az őzek, és az összes energiájukat abba fektetik, hogy tönkre tegyék a fáinkat. Most is legalább 3-400 fánk van kukában. Úgy tudunk ültetni csak már gyümölcsöt, hogy a kerítésen belül villanypásztorral bekerítjük, és így talán megmenekülnek a kisfák.
Pedig hallottam az előbb hangágyúval próbálják riasztani őket.
Próbáljuk. Én most napok óta biciklivel járok, és hát egészen hihetetlen, hogy szinte a sarkára megyek az őznek meg a nyúlnak, és amellett, hogy napközben itt megy a hangágyú. Hozzánk vannak már szokva, ők jól érzik magukat, mi kevésbé.
Miért népszerű ennyire a Szedd Magad akció?
Erre azt hiszem az a magyarázat, hogy jó ízű gyümölcsöt tudnak szedni. Sok embernek tényleg újdonság az, hogy érett gyümölcs van a fán. A háziasszonyok fajtára jönnek, érettségi állapotra jönnek, és hát most mivel van barack is, és hiányzik a lekvár az üvegből, ez egészen biztos minden spájzba, ezért most 2-5 energiával főzik majd a lekvárt.
Akkor hogy helyi termelőtől tudják, hogy honnan származik az a gyümölcs?
Nyilván most éppen előbb beszéltem valakivel telefonon, Sirokon 600 forintért is van sárga barack, én is láttam Gyöngyösen is a multiknál, de oda van mellé írva, hogy az egyik rekesz az Spanyolországból jött, a másik Olaszországból jött.
Sokfelé elverte a termést a jég, így volt ez a hétvégén az ország nyugati és déli térségeiben is. Jégeső pusztított Szerbiában, a Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés oda lett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. A riporter Bíró Tamara.
Heves vihar tombolt vasárnap délután Zentagunaras környékén, a parcellákat teljesen elverte a jégeső, Ali Robert termelő szerint több tonna megy veszett kárba.
Tulajdonképpen ebben a parcellában két parcellán két ültetvényen van, közel 10 hektár, ez egy 6 hektáros parcella, de van 11 ezer fa, most hogyha nézzük, hogy vannak hiányok, ugye, mert minden évben valami tönkretesz pár fát, számoljuk 10 ezeret, egy 8-10 kilós átlag hozamma, nem mondtam sokat, még keveset, úgyhogy itt egy 80-100 tonna megy a földön van.
A jégeső a barackosokat és a kalászosokat sem kímélte, mondta Januskó Maja, zentagunarasi tejtermelő.
Azt nézünk, hogy az árpa meg a búza az nehezen lesz főszedve, nagyon levette a kalászokat, a napraforgó is nagyon rosszul áll, esetleg kukorica, ha valamennyire kiheveri.
A heves vihar több hullámban érkezett, mondta Kis Árpád, a Szabadkai Paraszt Egyesület elnöke. Az első szakaszban a rakétaállomások sikeresen elhárították a jégesőt, azonban a második front érkezésekor már nem tudták megakadályozni a bajt.
Már sáros, lacsakos időben, de ahol még ki tudtunk jutni, ott látszott, hogy ki lett szaggatva a kukorica, a földét szabdosva, szóval borzasztó nagy kár, az alsó levelek azok teljesen lelettek verve, de a szíve a kukoricának még megmaradt, tehát ennek van esélye, hogy még kihajt, tehát vannak olyan esélyek, ahol még egy kis hajtás lehet, de a betegségek itt föl fogják ütni magukat, úgyhogy várható gombabetegségtől kezdve minden, akkor már jönnek a bogarak, és minden, tehát itten nagy szenvedés lesz, hogy lesz a termések, hogy mennyi egyáltalán, tehát azt a jövő majd az idő megmutassa.
Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja elmondta, hogy már folyamatban van a károk felmérése, azonban pontos adatokkal még nem tudnak szolgálni.
A jégvédelmi törvény szerint van egy lehetőség bizottságot alakítani, most konkrétan a személyekről gondolkozunk, mivel hogy szakemberek kellene, hogy legyenek, aki akiknek az lenne a feladatuk, hogy konkrétan a kár felbecsülése lenne a cél, és ezt a beszámolót szintén az Országos Meteorológiai Intézet felé kell küldeni.
A jégeső nem csak Zentagunaras és Topolya környékén pusztított, a bajmoki határban is hatalmas a kár.
Kedves hallgatóink, 3:46 múlt 7 perccel. Az agrárium, mint sok más ágazat, jelentős technológiai fejlődésen ment át az elmúlt évek során. A precíziós gazdálkodás a legmodernebb technológiák révén optimalizálhatja a terméshozamat és hatékonyabbá teheti a termelést. Ehhez nyújthatnak segítséget az agrárdrónok, amelyeknek használatát a mezőgazdaság és az erdőgazdaság is igénybe veszi. A napokban egy hazai gyártó tartott gyárlátogatást, ahol bemutatták az ipari és mezőgazdasági drónok legújabb generációját. Kulik Bence először a cég próbapályáján járt, ahol a drónokat az egyik fejlesztő mutatta be.
Aki közelről tekint a mezőgazdaságra, annak nem kell bemutatni a drón technológia előző években mutatott elképesztő újításait. Most itt vagyunk Szentendre mellett az ABZ drón telephelyén, ahol egyrészt betekintést nyerhettünk a különböző gyártósorokba, most pedig megmutatják nekünk gyakorlatban, hogy hogyan is működnek és hogyan is repülnek ezek az ipari és mezőgazdasági drónok. Ez a monstrum, amit ott látunk, az a 30 vagy az 50 literes, mit lehet róla tudni?
Ez az 50 literes jelenleg a legnagyobb kiadott permetező drón a szérián között. Tulajdonképpen lidar rendszerrel érzékeli a magasságot, és tartja a talajhoz képest távolságot. Emellett az akadályokat ennek segítségével érzékeli.
És megvannak azok az alapvető szabályok, amiket mondjuk egy repülő légijárműnek tudnia kell a fizikai törvényeknek az értelmében.
Ez a furcsa propelleres, sikítós hang egy 50 literes mezőgazdasági drónból jön éppen, amit nézünk repülni. Kifejezetten alacsony szinten repül, szerintem most nagyjából még a fejemet talán el is tudná kapni.
Amikor az ember egy ilyen nagy gépet, egy ilyen technológiai teljesítményt lát maga előtt repülni a hangjával és a kinézetével, beindul benne egy ősemberi, vagy egyfajta vademberi frusztráció, valahogyan kicsinek, törékenynek és végletesen biológiainak érzi az ember magát. Kecer Máté, az ABZ drón ügyvezető igazgatója. Éppen most néztünk meg egy nagyon érdekes gyakorlati bemutatót, és tőlünk keletre elképesztő módon fejlődik a haditechnológia és a hadidrón technológia. Ez mit jelentett az ipari meg a mezőgazdasági drónoknak? Szóval az elmúlt 5 évben történt valami robbanásszerű fejlődés, vagy hadi és az ipari kutatások azok már egy kicsit inkább két párhuzamos utcaként lehetne körbeírni őket?
Valamilyen szinten azt gondolom, hogy igen, alapot jelent egyébként a polgári drónok, és főleg az ipari és mezőgazdasági szegmensben a hadászati fejlesztés, hiszen az egész drón technológia egyébként innen indult. Azt szoktam mondani, hogy ha összehasonlítunk akár egy permetező drón, de akár egy monitoring drónt, amit ma használunk egy olyannal, amit mondjuk 5-6 évvel ezelőtt használtunk, hát össze se lehet hasonlítani. Tehát a fejlődési ütem azt gondolom, hogy most már meghaladja akár a mobiltelefonok fejlődési ütemét is. És itt most nem feltétlenül csak és kizárólag a drónok méretére értem ezt, az is tapasztalható, hogy ugye, ahogy szépen fejlődik az akkumulátor, a drónok is egyre jobban fejlődnek, és lehet, hogy egyszer megint feltaláljuk a helikoptert, ezt szoktam így viccesen megjegyezni. Viszont a szenzorozottság, az avionika, vagy akár a monitoring drónokról beszélünk, akkor azok a lencsék, amit mondjuk egy kamerarendszerben használunk, elképesztő fejlődése mentek keresztül. És egyre inkább megjelenik a mesterséges intelligencia, hiszen a mai napon azért mi mutattunk olyan elemeket, ahol a drón már élőben használ mesterséges intelligenciát, és képes akár alakot, szemét, járműveket felismerni, ami akár egy őrzésvédelmi felhasználásnál kifejezetten hatékonyá teszi a drónok üzemeltetését.
Mi a helyzet a technológiai vagy technikai belépési küszöbbel, hogyha drónokról beszélünk? Úgy kell elképzelni a jövő mezőgazdászát, hogy mindenki majd programoz otthon? Hogy néz ki a technikai és technológiai belépési küszöb?
Úgy képzelem el egyébként a jövő mezőgazdászát, nem feltétlenül csak is hagyományos szántóföldi eszközöknek a kezelőit alkalmazza, hanem bizony ott lesz a repertoárban a drón, drónos távpilótákat, növényvédelmi távpilótákat is fog alkalmazni. Ha megnézzük az 5-6 évvel ezelőtti oktatásainkat, majd hogy nem ült gazdálkodó ezeken az oktatásokon. Ma pedig, ha megnézem a résztvevőknek a létszámát, akkor biztos, hogy az 50-60%-a gazdálkodik, vagy egy olyan kollégát küld a gazdálkodó, kifejezetten olyan célra, hogy megtanulja ezt a technológiát, és a saját gazdaságban kezdje el alkalmazni. Egy pár évvel ezelőtt főleg olyan nyitott gondolkodású, vállalkozó, szemléletű személyek jelentek meg az oktatáson, akik láttak ebben le.